az összes londoni újság Morstan százados eltűnésével, de engem senki sem gyanúsított. Beláthatjátok, hogy az egész ügyben alig érhet szemrehányás. Az én bűnöm az, hogy nem csak a holttestet rejtettük el, hanem a kincset is, és hogy Morstan részétől épp oly kevésbé tudtam megválni, mint a magamétól. A ti kötelességetek a kártérítés. Hajoljatok ide hozzám, a kincs rejtek helye. Ekkor elhallgatott, s egyszerre rémütő változáson ment keresztül. Szeme kidüllett, görcsösen összeszorított öklével, belevágott a levegőbe, s borzasztóan kínlódva így kiáltott. Ne eresszétek be az Isten szerelmére, ne eresszétek be! Hirtelen az ablak felé fordultunk, mert atyánk tekintete is arra szegeződött. S láttuk, hogy az üveghez egy arc tapad, mely benéz a szobába a sötétségből. Szakállas, szőrös arc volt, vad, kegyetlen szemekkel, tele gyűlölettel és gonoszsággal. Fivéremmel odarohantunk, de az ismeretlen férfi eltűnt. Mire visszatértünk atyánkhoz, feje már a vánkosok közé hanyatlott, a szíve nem vert. Még az éjszaka átkutattuk a kert minden zegzugát, de sehol sem akadtunk nyomára a betolakodónak. Csupán az ablak alatt látszott egy láblenyomata. E kézzelfogható bizonyíték hiány azt hittük volna, hogy az ablakban látott dühös ábrázat csak képzeletünk torz szüleménye volt. De csak hamar meg kellett győződnünk arról, hogy kémek vesznek körül minket. Reggel nyitva találtuk atyám szobájának ablakát, s a szekrények és a fiókok fel voltak forgatva. A halott mellére erősítve egy papírost találtunk, amelyre ákombákon betűkkel ezt írták. A négyek jele. Hogy mi volt ennek az értelme, vagy hogy ki volt a titokzatos vendég, azt sohasem tudtuk meg. Atyám dolgaiból semmi sem hiányzott, bár minden össze-vissza volt dobálva. Természetesen kapcsolatba hoztuk ezt a különös esetet azzal a félelemmel, amely atyámat egész életében szorongatta, de egyébként számunkra még ma is megoldatlan az egész rejtély. Tedius Soltó elhallgatott. Újra rágyújtott pipájára, s néhány pillanatig gondolataiba mélyedve eregette a füstfellegeket maga elé. Mi valamennyien feszült figyelemmel hallgattuk a különös történetet. Mikor röviden elmondta Morstan százados szerencsétlenségét, Miss Morstan halott halvány lett, és csak nem elájult, de szerencsére hamarosan összeszedte magát. Sherlock Holmes behunyt szemmel, teljesen gondolataiba merülve ült a széken. Ma reggel még keservesen panaszkodott az élet egyhangúsága miatt, s íme itt olyan problémára akadt, amelynek megoldása éles elméjének teljes erejét megkívánta. Soltó, aki szemmel láthatóan büszke volt elbeszélése hatására, sorban végig tekintett rajtunk, szippantott néhányot óriási pipájából, s azután folytatta a történetet. Képzelhetik, mennyire felizgatott bennünket az a kincs, amelyről atyánk beszélt. Hónapokon keresztül kutattunk utána az egész kertben, de eredménytelenül. Majd megőrültünk, hogy meghalt anélkül, hogy tudatta volna velünk a rejtek helyett, noha a szó már az ajkán lebegett. Az olvasó káprázatos gyöngyszemeiből következtethettünk a többi kincs értékére is. Emiatt az olvasó miatt össze is kaptam fivéremmel. A gyöngyszemeknek nyilvánvalóan nagy volt az értékük, s fivéremnek nem igen volt kedve megválni tőlük, mert magunk között szólva, ő maga is hajlik egy kisé atyám hibájára. Azért is félt az olvasó kiadásától, mert úgy vélte, hogy ez mendemondára adna alkalmat, s végül mindenféle kellemetlenségbe keveredhetnénk. Nagy üggyel balja végre beleegyezett abba, hogy megtudja Miss Morstan címét, s hogy időnként elküldjek neki egy-egy gyöngyszemet, hogy legalább nyomorba ne jusson.
Nagyon jól tette,
kiáltotta Holmes. Ez a cselekedete jó szívre val. A kis emberke elutasító mozdulatot tett. A gondviselői voltunk, folytatta. Legalábbis én így fogtam fel. Bart természetesen egészen más szemmel nézte a dolgot. Nekünk különben is elég vagyonunk volt, én nem is kívántam többet soha. Azt is nagyon helytelenítettem, hogy egy fiatal hölgyet így aljas módon rászedjünk. Mivel azonban fivérem megátalkodottan ellenkezett, végül a legjobbnak véltem, ha elköltözöm tőle, s külön lakást rendezek be magamnak. Elhagytam Pondicherry Lodge-ot, s magammal vittem a vén Kitmutgart, és Williams-et is. Tegnap azonban arról értesültem, hogy rendkívül fontos dolog történt. Megkerült a kincs. Rögtön találkozót kértem Miss Morstan-től, s most nincs más hátra, mint hogy kikocsizzunk Norwoodba, és követeljük ott a részünket. Véleményemet már tegnap este megmondtam a fivéremnek. Várja is látogatásunkat, noha nem hiszem, hogy örül majd nekünk. Tedius befejezte mondani valóját, s nyugtalan, ideges arccal ült támlás székében. Egy ideig valamennyien némán ültünk, annyira meglepő volt a rejtelmes ügy váratlan fordulata. Végül Holmes felugrott.
Uram! Kiáltott. Ön kezdettől fogva mindvégig helyesen cselekedett. Talán módunkban lesz hálát bizonyítani, ha megpróbáljuk megvilágítani mindazt, ami az egész esetben eddig még homályos. De most azonnal fogjunk munkához.
Új ismerősünk fölvette Astrahan galléros és hajtókás hosszú bélelt felöltőjét, amelyet végig begombolt, bár az éjszaka szinte nyomasztóan meleg volt. Fülére húzta nyúlbőr sapkáját úgy, hogy hegyes, mozgékony arcán végül semmi sem látszott belőle.
Beteges vagyok, kissé, mondta újra, miközben megindult előttünk végig a folyosón. S kénytelen vagyok vigyázni törékeny egészségemre.
Odakint már várt ránk a kocsi, s alig foglaltunk helyet benne, a kocsis azonnal vágtatva elhajtott velünk. Tedius Soltó szakadatlanul beszélt a maga éles, magas hangján, amelyet a kerekek dübörgése sem nyomott el.
Bart, eszes fickó, jegyezte meg. Mit gondol, hogy akadt rá a rejtek helyre?
Sok mindenből arra következtetett, hogy a kincsnek a házban kell lennie, ezért mindenütt méréseket végzett, megvizsgált minden zugot, egy csipennyi terület sem maradt ki. Az épület 74 láb magas, de a szobák magassága és az egymás fölött lévő szobák közei, amelyeket átfuratott, hogy pontosan megmérhesse, együttvéve csak 70 lábat adtak ki. A hiányzó 4 láb csak az épület legfelső részén lehetett, ezért lyukat ütött a háztető alatti szoba gipszel kitöltött létszmennyezetébe, s csak ugyan rábukkant egy kis gipszel bevont padlás közre, amelyről mindaddig sejtelme sem volt senkinek. E kamra közepén állt két gerendán, a kincses láda, amelyet a lyukon keresztül leeresztettek, s a kincs most a miénk.
Fivérem legalább 500 000 font shillingre becsüli az értékét.
Az óriási összeg hallatára ámulva néztünk egymásra. Hiszen ekképp Miss Morstan hajussát biztosíthatjuk, szegény nevelőnőből Anglia leggazdagabb örökösévé válik. Bizonyos, hogy mindenkinek, aki őszintén a javát akarta, örülnie kellett volna e hírre. De nekem szégyenkezve be kell vallanom, hogy önzésem diadalmaskodott jobb érzésemen, és a szívem majdnem megállt. Hebegtem néhány összefüggéstelen szót, valami szerencse kívánatfélét, s azután egy szavát sem hallva, új ismerősünk fecsegésének lehorgasztott fejjel némán ültem a helyemen. Soltó úr tele volt hipohondriával, s azt remélte, hogy én majd felvilágosíthatom a legkülönbözőbb titkos szerek hatásáról, amelyekkel mindenáron szerette volna egészségét helyreállítani. De ezen az estén nem igen lett okosabb feleleteimtől, mert gondolataim összezavarodtak, és szinte félálomban válaszoltam neki. Végre megállt a kocsi. A kocsis leugrott a bakról, és kinyitotta a kocsi ajtaját.
Ez itt a Pondicherry Lodge,
közölte Soltó, kisegítve a kocsiba a Miss Morstant.
5. fejezet. Tragédia Pondicherry Lodge-ban. 11-re járt, mikor éjszakai útunk végállomásához érkeztünk. Hátunk mögött hagytuk a nagyváros nedvesködét. Az idő tiszta és enyhe volt. Langyos nyugati szél fújdogált, s a hold olykor-olykor kibukkant az égbolton hömpölygő sűrű fellegek mögül. Bár bizonyos távolságra elég jól elláthattunk, Tedius mégis levette a kocsi egyik lámpáját, hogy jobban megvilágítsa az utat. A telket, amelyen Pondicherry Lodge épült, kőfal zárta körül, amelynek tetejét a biztosabb védelem érdekében üvegcserepekkel rakták tele. A bejárat keskeny vasaltajtó volt, amelyen vezetőnk gyors egymás utánban sajátságos módon kétszer kopogott.
Ki az?
Kérdezte belülről egy dörmögő hang.
Én vagyok McMurdo, ismerhetnéd már a kopogásomat.
Valaki mozgott odabent, majd kulcscsörgés hallatszott. Az ajtó kinyílt, s a nyílásban alacsony, szélesvállú ember állt, akinek előre nyújtott fejét, bizalmatlanul villogó szemét a lámpa jól megvilágította.
Ön az, Soltó úr! De kik a többiek? Az úr nem adott utasítást arra, hogy beengedjem őket.
Nem adott, McMurdo? Csodálom. Tegnap este megmondtam a fivéremnek, hogy néhány barátomat magammal hozom.
Ma egész nap ki sem jött a szobájából az úr. Nincs engedélyem, s így a házirendhez kell alkalmazkodnom. Ön beléphet, de a barátainak ott kell maradniuk, ahol vannak.
Ne ellenkezz, McMurdo! Én kezeskedem értük, és ezzel be kell érned. Egy fiatal hölgy csak nem várhat éjjel az országúton.
Nagyon sajnálom, szólt a rendíthetetlen kapuőr. Lehet, hogy ezek az emberek az ön barátai, de nem barátai az én uramnak, aki jól megfizet azért, hogy teljesítsem a kötelességemet, és én teljesítem is. Egyet sem ismerek az ön